Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Kezét csukolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Napot kívánok!
600 000 második világháborúban és utána a Szovjetunióba került, hurcolt magyar fogoly adatait, kartonjait kapják meg most a Vegyes Bizottság munkájának eredményeként. Hogy jutottak eddig azután, hogy Boris Jelcin rendszerváltáskor erre egyszer már ígéretet tette?
Hát mondhatjuk úgy is, hogy a csillagok szerencsés együttállásra vezetett ahhoz, hogy valóban azt gondolom, hogy a rendszerváltás óta talán a legnagyobb jelentőségű, de minden esetre a legnagyobb mennyiségű adattartalmat kapja meg a magyar történész szakma, a levéltáros szakma, de talán ennél még fontosabb a magyar társadalom. Az oroszoktól, ami a közelmúlt és nagyon érzékeny történetére vonatkozik. Való igaz, hogy az elmúlt 30 évben sokan sokféleképpen próbáltak meg közelebb jutni ehhez az anyaghoz, mint ahogy más orosz levéltári iratanyaghoz is. És azért voltak már előzmények, és voltak sikerek, hiszen valamikor a 90-es években már egy szűkebb adatmennyiséget azokról a magyar katonákról, akiket hadifogolyként tartottak fogságban, és akik meghaltak a szovjet táborokban. Ez körülbelül 60 000 katonát jelentett, valamivel kevesebbről kaptak adatokat, kartonokat annak idején. Ezeknek a földolgozása a Gulág emlékév, a magyar kormány által megkérdezett Gulág emlékévben volt, vált lehetővé. De az, hogy itt mind a 600 000, sőt, több mint 600 000 magyar fogolyra vonatkozó kartont az orosz fél átadja. Ehhez én azt gondolom, hogy egyszerre kellett az, hogy az orosz-magyar levéltári vegyes bizottság újra alakult, hogy a vegyes bizottságnak a magyar tagjai, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Hadtörténeti Intézet és Levéltár és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nagyon céltudatosan és nagyon sok formális és informális tárgyalási órát, napot tett bele abba, hogy az orosz féllel közelebb kerüljünk. Kellett hozzá a magyar diplomáciának a segítsége, és itt külön is szeretném kiemelni a moszkvai magyar nagykövetségnek a szerepét, akik ott vannak jelen, és pontosan érzékelik azokat a finom mikrovilágokat, amikor egy kérdést éppen föl lehet tenni, előbbre lehet lépni, és kellett a magyar kormány támogatása is, amelyik megteremtette annak az anyagi fedezetét, hogy ezeket a kartonokat végül is hát megvásárolhassuk, és még egy dolog, kellett hozzá egy nemzetközi kapcsolatrendszer, mert hogy volt már olyan osztrák és német példa, amelyre tudtunk hivatkozni, és a jó nemzetközi kapcsolatoknak különösképpen az osztrák Boltzmann intézettel való régi jó kapcsolatrendszernek köszönhetően. Szóval mindezeknek együttesen köszönhető az, hogy most arról tudunk beszélni, hogy mintegy 680 000 kartonról kaptunk digitális másolatot, ugye ezek két oldalasak, tehát ez több mint 1 millió oldalnyi dokumentáció fog decembertől teljes mértékben a magyar fél rendelkezésére állni.
De Oroszországnak a második világháború a nagy honvédő háború, minket pedig felszabadítottak. Ezt ők tényként a nemzeti emlékezetükben így őrzik. Ez a látásmód érződött a tárgyalásaikon?
Hát valóban, amikor az orosz kollégákkal beszélünk, de itt látni kell azt, hogy vannak orosz levéltáros kollégák, akik ugyanúgy ugyanazokkal a szakmai tudással rendelkeznek, de hát nyilvánvalóan ők is abban a millióban élnek, mozognak és tárgyalnak, ami a mai orosz emlékezetpolitika, és kétségtelen, hogy ez egy nem csak szakmai, hanem emlékezetpolitikai kérdés. A terminus technikusok is, tehát hogy mit, hogyan nevezünk is más. Itt viszont arról van szó, hogy egykori foglyoknak, egykori áldozatoknak az alapadatait kapjuk meg, tehát tulajdonképpen meg tudtuk kerülni azt, hogy az emlékezetpolitikai csaták szinten révé tegyük ezt az adatbázist, mondom, voltak német és osztrák példák, és azt tudtuk mondani, és ebben az orosz fél is partner volt, hogy az egykori áldozatok leszármazottainak információs kárpótlást tudunk nyújtani ezzel az óriási adatmennyiséggel, és ezen a tehát megtaláltuk azt a legkisebb közös többszöröst, ami mentén tudtunk anélkül tárgyalni, hogy a különbségeket, az értelmezésbeli különbségeket ki kellett volna hangsúlyozni, ami nyilvánvalóan nem segítette volna az eredményekre jutást.
Ilyen diplomatikusan tárgyaltak egész végig, akkor ezek szerint?
Ilyen diplomatikusan tárgyaltunk hosszú-hosszú tárgyalási napokon keresztül és több éven át.
Mit kell ilyenkor, nyilván pénzen kívül, hiszen ez egy költséges dolog, gondolom az oroszoknak is, adni az orosz félnek? Nálunk nem nagyon voltak ilyen mennyiségben orosz hadifoglyok.
Azt gondolom, hogy ennek van egy olyan dimenzió, egy olyan metszete, ami már túlmutat a történész hatáskörén, tehát nyilvánvalóan ez a két ország viszonyrendszerét is jelenti, hogy az orosz fél egy ilyen gesztust, mert ez egy gesztus nyilvánvalóan, nem lettek volna kötelesek adni ezt az anyagot, hogy egy ilyen gesztust gyakoroljon. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy ez a vegyes bizottság 2003-ban állt föl, 2017-ben egy új lendületet kapott a munka, és nem ez az egyetlen közös projektünk. Tehát vannak olyan projektjeink, amelyek inkább az oroszoknak fontosak, vannak olyanok, amelyek inkább a mi számunkra fontosak, vannak közös kötetek, kiállítások tervezve, tehát ez egy nagyobb csomag részeként került át Magyarországra, és azt gondolom, hogy az is nagyon fontos és szimbolikus értékű, hogy ennek a bejelentésére a magyar parlamentben kerülhetett sor, ahol mind az orosz fél, mint pedig a magyar levéltáros kollégák, illetve latorcai parlamenti alelnök úr is részt vett. Tehát ennek azt hiszem az egésznek volt egy nagyon fontos, szimbolikus üzenete is. De mondom, én a legfontosabbat ebben az egész történetben ott érzem, hogy ez 600 ezer sors. Ez 600 ezer család története, és hogyha meggondoljuk azt, ugye itt nem csak katonákról van szó, a többségüket hadifogolyként tartották nyilván, de azért ez a gyakorlatban nagyon sok civil, legalább 200 ezer civil embert is érintett,
és azt
is
tudjuk.
Ez a Málenki robot pontosan, tehát itt férfiak, nők, gyerekekről is szó van, és azt is tudjuk, hogy ezeknek az embereknek egyharmada nem tért haza. Ugye ezeken a kartokon rajta van az is, hogy ki hol halt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan hihetetlen adósságtörlesztés a magyar társadalom felé, családok felé, akik azt se tudják, hogy hol keressék, vagy a virtuális térben hol kereshetik a hozzátartozójukat, ami azt gondolom, hogy ha nincs olyan későn, hogy ez ne legyen nagyon aktuális. Tehát én ezt nagyon fontosnak érzem, és a visszajelzések, az érdeklődés azt mutatja, hogy igen, a társadalomban is van egy nagyon nagy érdeklődés ezzel az adat anyaggal kapcsolatban.
Milyen reményeket szabad fűzni egy ilyen adatanyaghoz? Megpróbálom elképzelni. Lehet, hogy teljesen tévesen az adatfelvétel idejét. Ott ül egy orosz kiskatona, egy írnok, nem tud magyarul. A kérdező sem biztos, hogy nagyon tud magyarul. Az adattartalom az mennyire lehet pontos?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és a hadtörténeti intézetnek ebben a szűkebb 60 ezres kartonrendszer feldolgozása során azért voltak olyan tapasztalatai, hogy nagyon sok kontrollforrás kell. Mert hát azt képzeljék el, tehát valóban, ahogy mondja, hogy ott ül egy szovjet kiskatona, ki tudja milyen etnikummal, ki tudja milyen írásolvasási képességgel, ugye fonetikusan hallja mondjuk azt a magyar településnevet, hogy Ménfőcsanak, egy pornóapáti, vagy Pufnek. Bár Zalaegerszeg. Mi lesz ebből ugye egy cirill betűs átírással, egy bonyolultabb magyar név kapcsán, hogy Exterde Tiborból mi lesz, ugye az is egy földvári névből, mi lesz egy kartonban, de azért erre megvannak a technikák, tehát én azt gondolom, és ez a tapasztalat, hogy nagyon sok emberi munkával, nagyon sok levéltáros kontrollal beépítve lehet valós személyek valós adataihoz jutni. Hát ez végül is a cél, ez a feladat. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon sok munka, nagyon sok emberi erőforrást és nagyon sok anyagi ráfordítást igényel még. Tehát a munka dandárja azért az most vár, vagy most kezdődik el.
Mit kell tudni az orosz hadi levéltár rendszerességéről, állapotáról? Magyarán az ott lévő anyag az egy teljes, jól rendszerezett, jól tárolt adatnak tekinthető, mert ha mi levéltáraink meg adataink sorsára gondolunk, néha szörnyű állapotok voltak.
Azért egy birodalom, mert a Szovjetunió is egy nagyobb rendszerben egy birodalomnak tekinthető. De minden ilyen birodalom azért odafigyel a nyilvántartásokra. Tehát és minden diktatúra is bürokratikus is egyben. Tehát miközben persze vannak az adattartalomban, a teljességben buktatók, tehát el lehet nagyon csúszni. Mondjuk egy példát, hogy az, hogy valakinek a nemzetiségét németként, magyarként hogyan vették fel, nagyon sok az esetlegesség. Tehát nyilvánvalóan ezt nem lehet 100% forráskritika nélkül 100%-osan elfogadni, ami ezekben az anyagokban van, de azért mégiscsak, hogyha onnan indulunk ki, hogy eleve a táborrendszerekbe azért hurcolták el az embereket, részben a kollektív büntetés miatt, részben etnikai tisztogatás miatt, részben pedig egész egyszerűen a Szovjetunió munkaerő, óriási munkaerő igényét kellett pótolni, ugye ez egy modern rabszolgaság is volt, na most a munkaerőt pedig valahogy nyilván kellett tartani. Tehát, hogyha ebből a logikából indulunk ki, akkor azért azt kell mondani, hogy van ennek a nyilvántartásnak rendszere, felhasználható, hogy az orosz levéltárak pedig úgy általában milyenek, hát arról azért kívülről nagyon nehéz képet kapni. Nem arról híresek, hogy szabadon bejárhatóak és betekinthető minden anyag, tehát mindig annak örülünk, amit éppen kapunk.
Tehát magyarán azt inkább teljesnek tekintjük ezt az anyagot, vagy inkább nem tudjuk, hogy ez egy teljes anyag-e?
Azért a nagyságrend az nagyon beszédes, hát, hogy több mint 600 ezer kartonról van szó. Nyilvánvalóan teljességről nem beszélhetünk már csak azért sem, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok fogolyként elhurcolt magyar ember nem is jutott el a szovjet táborokba. Hát ugye legalább 2000 különböző táborban őriztek magyarokat ebben az óriási szigetvilágban, ugye, hogy Szolzsenyicin kifejezésével éljek. De hát amíg oda eljutottak, ugye tudjuk azt, hogy az utazás, tehát a bevagonírozás során olyan borzalmas körülmények voltak. A tranzittáborokban ugye folyamatos volt a járvány, az alultápláltság, tehát borzalmas körülmények voltak, nagyon sokan meghaltak. Őrülők nem vezettek nyilvántartást. Tehát nagyon sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan életek, amelyekről nincs, vagy halálok, amelyekről nincsen semmifajta írásbeli feljegyzés, ott csak az emberi emlékezet, a rabtársaknak az emlékezete őrizhetett meg adatot. De azt gondolom, hogy azok, akik bekerültek ebbe a táborrendszerbe, a róluk vezetett adattartalom, adatsorozat és a magyar kontrolladatokkal összevetve, én azt gondolom, hogy egy jóval pontosabb és tágabb képet fogunk tudni kapni arról, hogy végül is hány embert hogyan, miként érintett ez az egész szörnyűséges és nagyon sokáig tabusított történet, amit a gulágupi táborrendszernek, Málenki robotnak hívunk.
A magyar adattartalom az honnan származik? Azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy akit elvittek Málenki robotra abban az időben, bármilyen magyar hatóság úgy könyvelte volna, hogy az orosz barátaink elvitték Málenki robotra.
Valóban, de amikor részben, amikor a készültek a béketárgyalásokra a magyar fél, akkor is készültek nyilvántartások, illetve ugye akik visszatértek a gulág gupi táborrendszerből, tehát a fogságból, a szovjet fogságból, nos őket akkor ugye sem 48-ban, 49-ben, 51-ben, 55-ben nem engedték csak úgy haza, tehát a magyar hatóságok a különböző transportokkal hazakerült magyar foglyokról ugyanúgy nyilvántartást vezettek. Most ezek a nyilvántartások természetesen csak azokról vannak meg, akik hazakerültek, tehát ez közel sem a teljes, komplett kép, de mégiscsak ez is egy több százezeres forrás. Ezt a két anyagot össze lehet vetni, de hát ez már egy komoly történészi munka lesz. Én azt gondolom, hogy az első feladat most mindenek előtt, hogy ezt a több mint 600-es adatbázist, amilyen gyorsan csak lehet, feldolgozzuk, ellenőrizzük, és utána egy olyan kereshető, kutatható, interneten utolérhető nyilvántartást készítsünk belőle, ahol a leszármazottak rákereshetnek az egykor elhurcolt felmenőikre, szüleikre, nagyszüleikre, dédszüleikre.
600 ezer karton, két oldallal számolva 1.200.000 oldal. Ez mekkora adattartalmat jelent? Nyilván név, életkor, nemzetiség, milyen alakulat, ha alakulat, ezek benne vannak. Mitől áll az adatsor?
Ugye ez a kartonrendszer, ezen 18 kérdőpont van, nem mindig töltötték ki mindegyiket, 10-13 kérdőpont, amit kitöltöttek, benne van valóban a név, a születési azonosító adatok, az apja neve, mert hogy a szovjet rendszerben az apa alapján tartottak nyilván. Benne van, hogy mikor került fogságba, hogy katona volt, vagy civilként, ugye a rendfokozat, ilyesmi. Időnként a vallásra is, a vallási mezőt is kitöltötték, az etnikumra vonatkozó, tehát nemzetiségre vonatkozó mezőt. Nagyon fontos, ugye, hogy benne van, hogy melyik táborba fogták el, hogyha meghalt, akkor melyik táborban halt meg, és még van egy nagyon fontos adat, ez pedig maga a kartonnak a száma. Ugyanis nem csak ilyen kartonokat vezettek a fogságba esett emberekről, hanem volt mögöttük egy személyi dosszié, egy úgynevezett ucsitnyai, a gyíró, amibe az egyéb adatokat, tehát az egészségügyi adatokat, hogyha netán kórházi ápolásra szorult és kapott, hogyha bármilyen fegyelmi ügy volt, és egyéb magán jellegű dolgokat ezekben a dossziékban tároltak. Na most ezek a dossziék is megvannak még az orosz levéltárakban, és az osztrák mintát tudjuk mi is követni, hogyha a családtag további adatokat szeretne megtudni a felmenőiről, akkor erre a számra hivatkozva lehet megkérni az orosz levéltárakat, hogy vajon van-e még ilyen ucsitnyeje gyíló a birtokukban, és akkor azt is meg lehet kérni, és akkor az még további óriási információ mennyiséget jelent. Tehát egy ajtót, most egy ajtót, vagy mondom, hogy egy ablakot nyitottunk, és ez az ablak, ez még aztán utána a további képet tényleg, szóval nagyon sok új dolgot lehet ebből megtudni.
Arról van ismeretük, hogy a kartonok mekkora részéhez tartozik ilyen személyi adatlap, ami kinyitja az adott ember történetét ott, azokban a táborokban. Mindegyikhez, vagy nem mindegyikhez?
Hát elvileg tartozhat mindenkihez, de ilyen, tehát olyan típusú információnk, hogy ebből a 680 ezer kartonból, most már ennyiről beszélünk, hogy ehhez hány ilyen személyi gyűjtő tartozik, ezt azért nem lehet így most megmondani, mert ugye nem nemzetiség, nem állam szerint tartották nyilván ezeket a foglyokat, hanem táborok szerint. Tehát itt tulajdonképpen az orosz kollégák abból a 6 millió táborlakóról készült nyilvántartásból válogatták le a magyar állampolgárokra vonatkozó adatokat. Hogy ehhez mennyi személyi dosszié tartozik, hát ezt talán még az orosz kollégák sem tudják pontosan megmondani.
Ennyi év tárgyalás után biztatná azokat, akik, ha majd kész van a magyar kutatómunka, és megnézik az adatlapot, hogy keressék az oroszoknál a személyi kartonokat, a személyi lapokat, vagy inkább nem biztatná őket erre?
Feltétlenül biztatnám. Azt gondolom, hogy ez tehát mindenképpen érdemes, mindenképpen utána kell járni, nagy eséllyel van is eredmény, az osztrák minta azt mutatja, az osztrák példák, ugye jóval kisebb számról beszélünk, jóval kevesebb, 100 000-nyi hadifogolyról beszélünk az osztrák esetben, de azért azt látszik, hogy nagy találati pontosság van, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen igen, aki megtalálja a felmenőjét majd ebben a nyilvántartásban, érdemes utána kérdezni, és ebben nyilvánvalóan a Magyar Nemzeti Levéltár és a diplomáciai testületek is annak idején fognak tudni segítséget adni, tehát ki lehet építeni egy olyan rendszert majd, ami segíti a magyar állampolgárokat, hogy hogyan lehet az orosz levéltárakban ennek valóban hatékonyan utána kérdezni.
De mit gondol, tudunk már annyit az orosz hadifogságról, meg az orosz gulágokról, hogy nem fog bennünket sokként érni, ha megtudjuk, hogy a saját hozzátartozónkkal pontosan mi történt ott?
Hát ezek már azért egyéni történetek, tehát itt ugye akik hazatértek, azok
sokszor azok nagyon, nem beszéltek róla.
Akik hazatértek, sokszor nem beszéltek róla, sokszor a családban elmondták, nagyon különbözőek a mintázatok. Nekem egy eszembe szokott ezzel kapcsolatban jutni egy nagyon megrendítő interjú, amit néhány évvel ezelőtt egy idősebb asszonnyal készítettek, aki elmesélte a maga, ő már egy gulág túlélő leszármazott, vagy Guppy Tábor túlélő leszármazott. Ő azt mesélte el, hogy amikor a 60-as években iskolás volt egy kicsi alföldi faluban, akkor orosz órán ő olyan szavakat tudott mondani ott a tanárnőnek, amik nyilvánvalóan az orosz szlengből származtak. És amikor a tanárnő megkérdezte, hogy hát ezt a szót honnan tudod, akkor ő azt mondta, hogy hát azért, mert édesanyám a Szovjetunióban volt fogságban. És akkor a tanárnő, ott ezért a 60-as években járunk, az egész osztály előtt rákiabált, és azt mondta, hogy hazudsz, édesanyád hazudik, ilyen nem volt. Tehát ez egy nyilvános megaláztatás. Hát képzeljük el, hogy egy 9-10 éves gyerek mit élhetett át, amikor a tanárnője az osztályban az anyját mindenki előtt, az édesanyját lehazugozza. Tehát ezt csak arra mondom, hogy nyilvánvalóan itt nagyon sok elhallgatott, tabusított traumatörténet van, amit a családok különbözőképpen hordoztak, de azért azt gondolom, hogy a rendszerváltás óta és a rendszerváltás hajnalán is ez a téma azért újra és újra berobbant a köztudatba, és hogyha csak arra gondolunk, hogy a nemrégiben elhunyt kiváló filmrendező Sára Sándor milyen filmeket, dokumentumfilmeket csinált, ugye a Magyar Nők a Gulágon, azért az nagyon megrendítő volt, azt nagyon sokan látták, és elkezdődött ez a tabú trauma oldás. És azt gondolom, hogy a Gulág emlékév kapcsán, ugye 2014-15-16-ban nagyon sok, hihetetlen sok történet került elő, orál historik, kisebb közösségeknek, falvaknak, településeknek a története, dokumentumkötetek láttak napvilágot, nagyon sok helyi esemény elmondása került elő, tehát én azt gondolom, hogy megindult ez a gyász folyamat és trauma oldás a társadalomban, és ehhez, hogyha ha itt családok még személyessé tudják tenni, tehát személyes adatokkal, kartonokkal, papírokkal megerősített történetek fognak még körbe körülrajzolódni, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen segíteni fogja egész egyszerűen azt, hogy a közelmúltunknak a tabusított történetei életszerűvé húsvér történetekké formálódjanak. Tehát én nem félnék ezektől a történetektől, hanem azt gondolom, ezek megerősítenek.
Most hogy látja, mikorra készülnek el annyira, hogy azt mondják, hogy kinyitják a honlapot, és a dolog kereshető, mert biztosak abban, hogy amit ott mi látunk, az pontos.
Azért vagyok bizonytalan a kérdésben, mert ez részben szervezési kérdés, itt azért a Nemzeti Levéltárnak és a Történeti Levéltárnak, illetve a témával foglalkozó történészkutatóknak nagyon komoly tapasztalata van. Kell megfelelő orosz tudású ember találni, akik ugye ezeket a feldolgozásokat végzik, tehát van egy humán erőforrás része, de azt gondolom, hogy ezt viszonylag könnyen össze lehet szedni, és van egy anyagi erőforrás része is, de azért ez hogy mondjam, nem kevés pénz az előzetes kalkuláció szerint, hogy ez az adatbázis elkészüljön. Én azt gondolom, hogyha minden rendelkezésre áll, és egy jó ütemben megfelelő források mentén ezt el lehet kezdeni, ezt a munkát, akkor a kollégák becslése szerint azért egy 2 éven belül már egy olyan adatbázist tudunk felállítani, amelyben legalább a legfontosabb adatok a név, születési idő és a kartonszám az már rendelkezésre áll, és utána legfeljebb még tovább pótoljuk az információkat. Tehát én bízom benne, hogy azért ez egy belátható időn belül, de nem holnap.
Azt eldöntötték már, hogy rész adat tartalmakat, részinformációkat nyilvánosságra hoznak-e, vagy csak akkor, amikor már az egész kész van? Mert 2 évig most itt fogunk ülni és várni, az...
Kétségtelen, megmondom őszintén, most egyelőre ott tartunk, hogy hát először is, hogy örülünk neki, hogy ezen a tárgyalássorozaton túl vagyunk, hogy a kollégák azt ellenőrzik most folyamatosan, hogy az a háttéranyag, orosz nyelvű adatbázis, tehát egy kíséretanyag, amit megkaptunk tehát az orosz kollégák ezt a cirill betűs fonetikusan lejegyzett anyagot átírták cirill betűs, de már gépelt szövegre. Hát ezeket próbálják meg összevetni, hogy valóban minden kartont, mindent megkaptunk-e, és utána következik tulajdonképpen ennek a munkacsoportnak a felállítása. De ha nagyon optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy ha tényleg minden rendelkezésre áll, akkor lehetséges az, hogy egy éven belül a legfontosabb adatokat összerakjuk. De ehhez minden klappolni, vagy ehhez mindennek klappolnia kell, azért itt még vannak feladatok.
Földvári Mikislika, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.